Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az érdekes emberekről szóló magazinunkat hallgatják, és mai beszélgető társam Szűcsné Gáspár Ida, aki nem ismeretlen már a rádióhallgatók számára, hiszen az elmúlt évek során számos olyan interjú készült vele, amelyben különböző utazásokról tartott beszámolót, és hát a tapasztalat azt mutatta, és mutatja mind a mai napig, hogy előszeretettel hallgatták a kedves hallgatók közül számosan. Sok szeretettel köszöntöm. És az első kérdésem az lenne idafelé, hogy egy pár gondolatban mutassa be saját magát. Arról beszélgettünk itt a műsor fölvétele előtt, hogy egyszer készítünk egy életút interjút is. Hát erre most nincs idő, vagy nem erre készültünk, de azért pár szóban tessék összefoglalni.
Hát igen, említettem, hogy nagyon hosszú lesz az az életinterjú, miután már elég régóta élek. Nagyon röviden szeretnék csak az utóbbi évekről beszélni. Az utolsó munkahelyem most már majdnem közel 25 éve biztosítási üzletkötőként dolgozom, és tulajdonképpen az utazásaimmal is ez függ össze. Egy nagyon kedves kirendeltség vezető mondta azt, hogy nem tudja eldönteni, hogy én két biztosítás kötés között utazok egyet, vagy két utazás között kötök egy biztosítást. Tehát természetesen ezért dolgozom még a mai napig is, 78 évesen, hogy az utazásaimat tudjam fedezni. Az a jelmondatom, ha kis pénzem van, kis útra megyek, hogyha nagyobb pénzem van, akkor nagyobb útra megyek, de még mai napig is dolgozom.
Gyakorlatilag egy kis túlzással azt lehet mondani, hogy bejárta az egész világot. Én emlékszem rá, hogy számomra mekkora élmény meg kincs volt éveken keresztül a régi útlevelemben egy akkori nyugat-német meg egy holland vízum. Ida ezeken jócskán túl van. A mai beszélgetésünk úti célja, ha lehet ezt így megfogalmazni, egy nagyon-nagyon különleges vidék, az északi sark. El sem nagyon tudom képzelni innen a kiskunsági homokbuckákból, hogyan jut el egy hölgy, már nem is egészen fiatalon, de nagyon-nagyon fiatalosan az északi sarkra. Kicsit avasson be bennünket ezekbe a titkokba.
Igen, hát sokan meglepődnek, és mindenki rögtön azzal tiltakozik, hogy jaj, hát én nagyon utálom a hideget. Na most rögtön előre bocsájtom, hogy igen, nagyon hideg van, tehát én már a sarkvidéken voltam, az Arktiszon. A leghidegebb mínusz 31 fok volt az átlag hőmérséklet, mínusz 23, télen voltam, tél végén, sarki tél végén, és erre én azt tudom válaszolni, hogy megfelelő felkészüléssel, megfelelő öltözettel nem lehet fázni. Én sem fáztam. 10 napig voltam Svalbard-szigetén, és egyetlen másodpercig nem fáztam, pedig reggel 8-tól este 9:30-ig többnyire, ugye hát nyilván az ember bement étkezni, inni valahova, de kint voltam, és mentem minden áldott nap.
Nem túl régen beszélgettem egy erdélyi származású fiatalemberrel, aki hegymászó, és a 8000-es csúcsokat döngeti, és így végignézett rajtam, és azt mondja, hogy ezt te is meg tudnád csinálni. Hát némi kétkedéssel fogadtam. Kicsit így vagyok az északi sarkkal is, hogy lehet, hogy meg tudnám csinálni, de nem tudom, hogy akarom-e. Miért döntött a sarkvidék mellett Ida?
Nagyon fontos tudni azt, és hát sokan, akik ismernek, tudják, hogy én hosszú évek óta, most a beszélgetésünk kapcsán úgy utána is néztem, egy 40 éve járok síelni. Nem olyan régen még Tirolba voltam kint, tehát én nagyon szeretem a telet. Nagyon szeretem a telet, és szerettem volna ebből a kiskunhalasi locspocsos télnek nevezett időből egy igazi telet látni, és azt hiszem, hogy ettől a sarkvidéktől jobbat az ember nem találhat, és ma már azért nem olyanok a körülmények, mint 100 évvel ezelőtt, hogy nehéz megközelíteni, nincs hol aludni, tehát teljesen normálisan tudtam készülni, mert egyedül szerveztem az utamat, mindent, a repülőgépektől kezdve szálláson, a programokon keresztül mindent egyedül szerveztem meg, és egyedül mentem.
Egy ilyen nagyságú utazásnak a megszervezése mennyi időt vesz igénybe, vagy hogyan kell ennek egyáltalán nekifogni?
Én általában, ugye hát évek óta már utazom, és az utolsó hosszú években már mindig egyedül szervezem az utamat, és év végén én már tudom azt, hogy anyagilag, pénzügyileg milyen lesz a következő évem. Ugye a biztosítások év végén fordulnak, és én általában már úgy január 1-én, 2-án tudom, hogy hova szeretnék menni. És a Svalbard, ahogy a norvégok hívják, Svalbard szigetére már én január 2-án megkezdtem a fölkészülést. Repülőket néztem, szálláshelyeket néztem, majd fölhívtam a szállást, oda kérdéseket tettem föl, és február 28-án indultam el. Tehát 2 egész hónapom szinte ezzel telt el. Abszolút fölkészülök ilyenkor mindenből. Hőmérsékletből, földrajzból, emberekből, látnivalókból, lehetőségekből. Olyannyira, hogy én már azt is tudtam, hogy a svalbardi repülőtérről mennyiért fog bevinni engem a shuttle busz a szállodámba. Tehát szinte mindent. Ugye nagyon fontos ez, mert egyedül megyek, és annak is utána néz az ember, hogy mennyibe kerül például ott egy vacsora, egy étkezés, vagy mennyibe kerül a reggeli, amit a szállodába külön kell kifizetni. Az is egy információ volt számomra, hogy a földünkön, én azt mondanám, miután hát tényleg körbeutaztam és Japánba is jártam, hogy Japán után Norvégia az egyik legdrágább ország. Tehát ez is meghatározza ugye azt, hogy az ember mennyi ideig marad, mit akar megnézni, és hát ott azért van mit megnézni, meg van mit kipróbálni.
Néha hajlamosak vagyunk elhinni, hogy a világon a legdrágább a Balatonpart, főként nyáron, de akkor úgy látszik, nem így van. Kedves hallgatók, néhány percig zenét hallgatunk, de közelről tessenek hallgatni, mert utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, ismét szeretettel köszöntjük Önöket. Örülünk annak, hogy velünk tartanak, bennünket hallgatnak. A világ egy nagyon-nagyon izgalmas pontjára kalózol el bennünket ebben a beszélgetésben, Ida. Miért éppen az északi sark?
Nagyon-nagyon sokat olvastam, amikor már tudtam olvasni gyermekkoromba a sarkkutatókról, és ugye először az északi sarkot kezdték felfedezni, majd később aztán a déli sarkvidéket, és mindenféleképp szerettem volna elmenni oda, ahonnan az első sarkkutatók, ugye az első volt a Nordeskjöld, aztán utána Amundsen a Fram hajójával, aztán Nansen, norvégok ezek, akiket soroltam, majd egy léghajóval Sopron fölött átröpülve Umberto Nobil olasz szintén elment, ő nem mint kutató. Azt kell még tudni a Svalbard-szigetről, hogy mivel Oroszországhoz nagyon közel van és jól megközelíthető, ők ott a kutatásaik során fekete szenet találtak. És a sziget tulajdonképpen ezért lett rendkívül kedvelt, mert a földünk legjobb fekete szene van ott, mai napig is a szigeten lehet látni azokat a állványokat, meg lejáratokat, amik a bányákba vezetnek, és egy nagyon érdekes dolgot találtam szintén az olvasgatásaim során, hogy a magyaroknak a mai napig érvényes bányászati joguk van, csak hát az az kérdés, ugye, hogy megérnie oda embereket vinni, mert ott ugye nem élnek emberek, benszülöttek, hogy úgy mondjam, csak ma már azok, akik kiszolgálják a turistákat, a másik meg, hogy onnan még haza is kéne hozni a szenet.
De más kérdés, hogy Magyarországon sem nagyon bányázták, ami pedig itt van.
Igen. Ugye így felkapott lett a sziget, és felfedezték tulajdonképpen ezt a sarkvidéket, ezek a sarkkutatók, és hát olyan faunát és flórát találtak, ugye a jegesmedvéknek még ma is az otthona, akkor az északi fény ott vonul át, Tehát ezek akkor ugye kutyaszánokkal mentek, és azzal fedezték föl, és ezek ma is láthatók, és megvannak, és tulajdonképpen engem ezek vonzottak nagyon, hogy hát a legelső a sarki fény, mert azt még nem láttam élőben, nagyon szerettem volna, aztán nagyon szerettem volna kutyaszánt hajtani, és hát még talán élő jeges medvével is találkozni, de aztán a hó-jetski, az is érdekelt, de hát erről majd később azért beszélünk, hogy micsoda a különbség a kutyaszánnal menni, vagy egy motort vezetni.
Mikor érkezik el az életében az a pillanat, amikor a sok tervezgetés után úgy elkezd valami bizseregni, jön ez a jól eső izgalom, hogy közeledik az utazás, jól döntöttem-e, ide kell-e mennem, mikor indul ez el?
Hát ugye arról beszéltünk, hogy minimum 2-3 hónap, amíg készülök egy-egy nagy útra, mert most egy hétvégi 4 napos útra, hát az egy pillanat alatt eldönti az ember egy fapadossal, nem is egy nagy összeg. Majdnem annyi repültem el most februárba, Poznanba, Lengyelországba, mint amiért a taxi kivisz Sóstóra. Hihetetlen, de igaz. Tehát ki lehet fogni ilyen olcsó fapados járatokat. És tulajdonképpen, mikor már ott van az idő, hogy na, most már megvan minden, és indulni kell, akkor érdekes módon mindig van egy olyan érzésem, hogy kellett ez neked, biztos? Hát szóval, hú, meg hogy lesz, meg mint lesz, meg most tényleg akkor most... Tehát igen, indulás előtt mindig egy 3-4 nappal, és attól a pillanattól kezdve, hogy már elindulok, most is saját autóval föl a repülőtérre éjjel 1 órakor, hatalmas ködbe minden, ott már egy hihetetlen nyugalom van rajtam. És ami még érdekesebb, hogy, és hát lekopogom gyorsan itt az asztalon, hogy soha nem voltam még rosszul, nem lettem beteg, nem ugrott föl a vérnyomásom. Tehát valahogy egy olyan hihetetlen jó érzés, hát ugye voltak 25-30 napos útjaim is, óriás Kína, óriás brazíliai utak, és hál' Istennek mindig szerencsésen sikerült eddig jönnöm.
Úgy tervezzük, ezt a kedves hallgatók kedvéért mondom el, úgy tervezzük, hogy ezekről a utazásokról is majd beszélgetünk, de most egyelőre az északi sarknál tartunk. Gondolkodom magamba, hogy hol is folytassuk. Nekem valamiért mindig egy izgalmas pillanat, amikor egy repülőről egy idegen országban vagy egy földrészen, amit addig soha nem láttam, leteszem a lábam. Milyen az, amikor megcsikordulott az örök hó az ember talpa alatt?
Óriási jó kérdés, mert ez volt tulajdonképpen az első élményem. Ereszkedik lefele a gép. Úgy mentem, hogy Budapestről Oszlóba, ott megaludtam, mert átszállás után csak éjjel 23:30-kor érkeztem volna egy belföldi géppel meg Svalbardra, és akkor még azt gondoltam, hogy ott éjjel 23:30-kor legfőjebb csak a jeges medvével találkozok, hát nem így van, mert ahhoz is kimegy az egyetlen busz, ami van a szigeten, és egyetlen egy taxi, és ma már mernék menni, tehát éjjel is, de világos nappal másnap repültem. És mikor a sziget fölé értünk, látom, hogy ereszti a gépet, de még mindig jég, de még mindig hó, és ha hiszi, ha nem, tanár úr, féltem, pedig már nem tudom hányszor utaztam, tehát már nem számolom, hogy most 50 vagy 100 repülőgéppel repültem-e, és már úgymond megszoktam. De féltem, és úristen mondom, de hát hol, mikor jön a beton? Hát hogy? Még mindig jég, még mindig hó. Úgy letette a pilóta a havas, de alatta jég van, és ilyen az egész sziget, úgy letette a gépet, mintha a legszárazabb betonon lett volna. Ez egy óriási élményem volt, hogy jégre letenni egy és nagy gép volt. Hát nem a legnagyobbak közül, de 260 utassal.
Hát az nem kicsi. Kedves hallgatók, én szívesen hallgatnám idát folyamatosan, de zenét kell hallgatnunk közben. Tegyék meg önök is, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm ismét a kedves hallgatókat. Szűcsné Gáspár Idával beszélgetünk az északi sarki utazásáról. Északi sarkon az ember jobbra néz, hó, balra néz, hó. Merre kell ott nézni, hogy az ember valamit lásson?
Hát igen, ezt is sokan megkérdezték, hogy is egyáltalán mi van ott. Most megpróbálom felsorolás szinten elmondani, hogy a városka Longyearbyen a neve, ezt egy amerikai úrról kapta, aki szintén elment oda, és akkor ő ott főfedezte, amit fő kellett fedezni. Többek közt a szén miatt ment ő oda, és a városka neve aztán Longyearbyen lett. 2000 lakosa van, úgy kell elképzelni, hogy itt nincsenek utak, meg patka, meg járda. Hó, meg jég van, mindenki tudja azért, hogy a kitaposott részen lehet menni neki. Rettentő meredekek a hegyek, olyan legmagasabb hegyük 1000 méter magas, ahhoz is elmentem egy jégtörő hajóval, egy egész napos úttal, de ezek a városka körül lévő hegyek, ezek olyan 6-700 méter magasak. Van óvodája, általános iskolája, egyeteme, hiszen akik a sarkvidéket akarják tanulmányozni, kutatni, azoknak ott van az egyetemük. Rögtön érdekességképpen mondom el, hogy az egyetem körül legnagyobb meglepetésemre 50-60-80 kerékpár, és majd mikor vége volt valakinek az órájának, főpattant a kerékpárra, és a havon meg a jégen gyönyörűen hazakerékpározott. Hihetetlen, szóval ámul és bámul az ember. Vagy említeném az óvodát és az iskolát. Óvoda, általános iskola, középiskola. Három épületblokkot képzeljünk el, a Gletscher-Vajta völgynek a hegy lábánál helyezkedik el az iskola és az óvoda, és rákérdeztem, hogy ez 3,5 kilométerre van a város központtól. Hát miért olyan messze tették? És azt mondták, hogy mert odáig már nem megy semmi jármű, a gyerek nincs kerítés az egész szigeten, a házak körül se sehol, és ott a gyerekek biztonságban vannak. Akkor érkeztem oda, amikor éppen szünet volt, ilyen sítalpakkal, kézilabdával, kézilabda kapu, mondom, képzeljük el, hogy jég és hó. És ott mondtam azt, hogy na ezért ilyen jók a norvégok kézilabdába, mert itt a jégen már az óvodás is kézilabdázik, vagy a fenekük alá van ez a műanyag tepsiszerűség, azzal csúszkálnak, sítalpakon mennek, csúsznak lefele a kisebb dombokon. A pedagógusok nagy-nagy távolságból a gyerekektől egyetlen kiabálás, hogy ne csináld, ne menj ide, és semmi. Két pedagógus nem áll egymás mellett, egyenként külön-külön távolról figyelik a gyerekeket, megszólal a csöngő, és itt jött a számomra ilyen élményeim vannak. Minden gyerek fölkapta, amivel éppen játszott, irány a bejárat, és szó nélkül rohant mindenki a bejárat fele, és vitte azt a kis játékot, eszközt, amivel játszott. A három épület össze van kapcsolva, az óvodából át lehet egy olyan zárt, fedett lépcsőn menni az általános iskolában meg át lehet menni a gimnáziumba. Az udvar közös, tehát az óvodásnak, ha van nagy testvére, ott tudnak találkozni. Szóval ezek mind hihetetlen élmények voltak. Aztán van olyan bánya, ami látogatható, én ezt kihagyom, mert erős klausztrofóbiám van, úgyhogy én ezt nem akartam látni belülről. Aztán, ami nagyon-nagyon híres és nagyon fontos, és jó, ha tudjuk mindannyian, hogy a világ magbankja itt van. Tehát ami növényi mag létezik, az itt mind megvan, és hát tudjuk ugye, hogy azért, hogy ha esetleg szükség van rá, akkor innen ki lehessen venni. Szintén itt van a Földünknek a legnagyobb parabola rendszere, amivel a légkörünket és az űrt figyelik. Ez egy amerikai parabola, de a legnagyobb, óriási, hatalmas nagyok vannak, messziről láttuk, látogatható, de egy bizonyos mennyiségű sugarat kap az ember. Úgyhogy én ezt szintén igyekeztem kihagyni.
Elég volt Csernobil annak idején,
igen,
sugárból.
Igen, igen. És hát nem véletlenül utoljára hagytam, hogy maga a természeti csodák. Tehát az, hogy az ember lát ilyen porcukorral borított, vagy azt mondom, hogy ha tejszínhabbal megformált és borított hegyeket, amik mikor 11:30-kor reggel van, és följön délelőtt 11:30-kor a nap, akkor ezek hihetetlen színekbe, de minden nap más, és erről utána olvastam, mert olyan színek vannak, és aztán egy olvasmányban el is olvastam, hogy teljesen más ott a fénytörés, és ilyen, hogy van, amikor rózsaszín hegyet látunk, van, amikor vöröset, van, amikor lilát, kéket, éjjel, kékek, mert nincs városi fény, és az éjszakai ég kékje visszaverődik a hegyekre. Aztán hát természetesen itt is jégformációk, maga a jeges tenger, ahogy törik, egy napot mentem, egy egész napot egy jégtörő hajóval is, ahogy föltöri a jeget, olyan 40-60 centire satszoltam a jég vastagságot, és mikor elkezd fagyni a jég, először egy kis kristály, aztán már egy tenyérnyi, mert összecsapódnak, akkor egy nagyobb lavornyi, és mikor már ilyen nagy lavornyi kristályok van, vagy ilyen formák, akkor ezek összeállnak. Vagy az, hogy az ember ott látja a hatalmas jégdarabon az oroszlán fókát, hogy szoptatja a kicsinyét. Hát szóval ez olyan élmények, hogy ez nagyon nehéz átadni, hogy micsoda szépség.
Lehet azt mondani, hogy egy ilyen utazás az első pillanatától az utolsóig egy nagyon nagy és kitörölhetetlen élményt, emléket ad az embernek?
Olyannyira, hogy már nem is számolom, 65-ig számoltam, de már szerintem 75 országba jártam, és az Antarktisz kivételével minden földrészen többször is, de az első háromba számomra benne van. Csoda!
Kedves hallgatók, ezzel a csodával folytatjuk majd a zene hallgatás után. Kérem Önöket, hogy maradjanak velünk és hallgassanak bennünket.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, örülünk annak, hogy velünk tartanak, mert egy nagyon izgalmas utazáson veszünk most éppen részt. Az északi sarkra látogattunk el, és hát vannak ott, ahogy tetszett fogalmazni az imént, legek. Ezekről a legekről halljunk egy pár gondolatot.
Ugye miután tudtam, hogy miért megyek, hogy mindenféleképp szeretnék kutya szánozni, mert Alaszkában Husky kennelhez elmentünk, de nyáron voltunk, és 2000 méter magasságban voltunk, ott még nem volt hó nyáron, tehát ott nem tudtunk úgymond hó szánozni. Húztak volna egy ilyen kerekes kis kocsikát ott a sziklákon, de hát én arra nem is vállalkoztam, viszont megcsodálhattam a 700 darab, mert tenyésztő is volt az úr, és mindenféleképp itt szerettem volna kutyaszánozni. El is mentünk, többen ugye jelentkeznek ilyenkor, és akkor egy-egy csoportot indítanak. Egyetlen egy kennel van még Svalbardon, akik ilyen kutyaszánozást, ez lehet 4 órás és 8 órás. Említettem, hogy én úgy föl voltam öltözve, hogy egy percig nem fáztam, de még arra ők adtak egy szerintem 50 kilós ruhát, tehát egy teljes fölsőt, az én kapucnimra még a kapucnit, egy csizmát, amit az én rendes bakancsomra ráhúzott az ember, a rendes kesztyűmre, ami teljesen jó volt, nem fázott a kezem benne, egy kesztyűt is adtak, tehát miután így beöltöztünk, akkor kijelölték, hogy melyik kutyákat kell a saját házuktól, ahol ki volt kötve, elvezetni a szánhoz, azt előre elmondták, hogy azt hogy kell vezetni, hogy kell fékezni, ha baj van, akkor melyik kezét tegye föl az ember, ha minden rendben, akkor másik kezét. Szóval ezeket mind elmagyarázták szépen, és akkor a hátulra ugye föláll az ember a szánnak a kinyúló két hátsó talpára, és középütt van egy ilyen vízszintes ilyen vas, ami a fék, és akkor, hogyha ha fékezni akar, akkor arra, ha dől a szán, akkor merre kell dőlni, szóval ezt mindent elmondtak. Lényeg a lényeg, hogy sikerült elindulni. Hát nagyon-nagyon kedves volt a tulajdonos hölgy, mert odajött és sokáig 5 centiről nézegette az arcomat, és megállapította, hogy hát bizony ő már azért nem egy fiatal, hanem inkább egy idősebb néni, és rögtön maga után tett az első szánnak. Na most ez azért is nagyon jó volt, mert a kutyákat nem kell vezetni. Azok olyan okosak, nem kell hajtani. Most lehet, ha egyedül mennék egy kutya szánnal, akkor azokat kell nógatni, de ebben az esetben mindig az első a vezérkutyát követi. A harmadik az előtte lévő másodikat. És ezek olyan okosak voltak, hogy jött egy hatalmas kanyar, mondom, úristen, most hogy mondom nekik, hogy balra kanyarodj, vagy egyáltalán, és ezek mentek a vezérkutya után, a tulajdonos hölgy meg mindig visszanézett, és akkor kérdezte, hogy minden rendben, akkor föltette az ember a jobb kezét. Most maga az élmény, hát az hihetetlen, tehát és ezért nem volt a hódzseckizés egy élmény, mert egy motor van az ember alatt. Aztán, ha húzom a kart, akkor gyorsabban megy, de itt élő állatok, és ők értették meg azt, hogy slow, hogy lassabban, most stop, tehát angolul lehetett a kutyáknak szólni, és tudták, amikor ordítottam, hogy slow, akkor lassítottak, tehát hihetetlen élmény volt. És hát azért egy olyan völgybe mentünk el, ahol maga a látvány is hát egy csoda volt. Mi 4 órakor indultunk, hát hamarabb, egy kicsit 4:30, 8:00 jöttünk vissza, láttuk a naplementét, vörös hegycsúcsokat, ahogy bukott le a nap, hatalmas élmény volt. Aztán óriási élmény volt a jégtörő hajóval az egész napos út. Egy darabig a Jeges-tengeren vízen mentünk, majd olyan területre értünk, ahol már egybefüggő jég volt. Szerintem olyan 40-60 centis jég volt. Kiszálltunk a hajóról. 10-esével itt is voltunk nagyon sokan, olyan 230 fős volt ez a hajó. Tele voltunk turisták, és 10-esével engedtek le bennünket. 10 embert 4 fegyveres vigyázott, és egy azok felénk néztek, mert mi ott meg volt, hogy hatalmas körbe állt a 4 ember, és felénk néztek, és minket néztek, és ha rosszat tudott volna ott valamit csinálni, az ember biztos szólnak, de hát mit tud az ember a jég hátán csinálni. És az 5. ember pedig egy távcsővel állandóan pásztázta a hátteret. És elmondták, mert bementünk, ez egy fjord volt, de a vége már meg volt fagyva, és félkörbe a fjordnak a végén ugye havas és jeges hegyek voltak, hogy ott már lehetnek jegesmedvék. És a jegesmedvének mi egy apró pici pont vagyunk, ami hát esetleg élelem is lehet. Úgyhogy nagyon vigyáztak ránk, és a háttérbe én egy táncot lejtettem, a piramiden hegy volt, és 1000 méter magas, és hát ezt úgy emlegetik a világban, hogy aki már odáig eljutott, az már fél utat megtett a sarokpontig. Hát aztán az utoljára hagynám, mert itt már szóltam a porcukor hegyekről, szóltam a csikorgó végtelen hóról és a hihetetlen csöndről. Tehát ilyen nyugalmat és ilyen csöndet a világon sehol. Se emberi hang, se motorhang, semmi. És hát ami a legeslegnagyobb élmény volt, a sarkifény. Fölhívtam telefonon még itthonról a szállodát, hogy márciusban fogok-e még 10-ig látni sarkifényt, és azt mondta a szállodából a hölgy, hogy hát ahhoz nagyon nagy szerencse kell. Első éjjel már arra ébredtünk föl, hogy nagy a ricsaj, és mindenki rohangál a folyoson, hát persze, hogy én is rögtön ablak kinézünk, és láttuk a sarkifényt az ablakon keresztül, de az kicsi volt. Eltelt 1 nap, 2 nap múlva megint láttunk éjszaka sarkifény. Pizsamára gyorsan kaptam föl valamit, papucsba, mezitláb, kirohanás gyorsan az udvarra, és hát ugye ott lehetett látni. És a harmadiknál szeretném elmondani, amikor éjjel 11:30-kor az éjszakás recepciós hölgy ordított a folyosón, hogy Polar Light, Super Polar Light, és hát mindenki rohant ki, na az már nagyobb volt, ott már alakzatok voltak, ott már jött felénk, és most is higgyel, tanár úr, futkos a fejemen a hideg, mert egyszerűen félelmetes volt. Egy ilyen szörny feje volt neki, és ilyen, mintha ilyen hosszú sárkány farka lett volna, és csak jött, és az embernek, úristen, mondom, ez mindjárt ideje ér, és mit akar, és hihetetlen. Tehát inkább a döbbenet, és utána meg az embernek kicsordult a könnye, hogy egy ilyen csodát lásson. Az északi sarkon zöld a sarki fény, a déli sarkon ott inkább a vörös, lila, rózsaszín színekbe játszik, itt inkább a zöld és a zöldes kék színek a jellemzők. Hát nagyon boldog voltam, és a legnagyobb élményem talán ez volt. Egy nem teljesült, az élő jeges medve. Azt mondták, hogy az csak és kizárólag a keleti parton látható, az viszont egy 180 kilométerre van, és ezekkel a hódzseckikkel lehet megközelíteni. Kora reggel indulnak, és késő este érkeznek haza, és az nekem azért már megterhelő is lett volna nagyon, úgyhogy azt nem vállaltam be. Egy helybeli úr meg azt mondta, ha itt a közelbe, a város szélén mégis lenne egy hímjeges medve, mert a nőstények még bent voltak a kuckóba a picinyeikkel március legelején, akkor meg nagyon örüljek, hogyha nem találkozok itt egy hímjeges medvével. De összességében azt tudom elmondani, hogy a világ harmadik csodája volt nekem, és visszamegyek.
Kedves hallgatók, én úgy vettem ki ebből a beszélgetésből, hogy ez nem egy olyan utazás volt, hogy akkor egy pipát teszünk mellé, ez is megtörtént, ezt is kipipálhatom, kihúzhatom a listáról, hanem ez egy nagyon nagy élmény, ami úgy hiszem, hogy formáló erővel is hat arra, aki ott járt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóktól elbúcsúzom, további szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk, viszont hallásra!